A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes nyári napon. Isten lelke ragyogja be a mi szívünket. Énekeljük kezdő énekül testvérek a 158. éneket. A 158. ének így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található az első Zsoltárban. Az első Zsoltárt olvasom az elejétől a végéig. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a pólyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy Isten szent lelke sok lelki gyümölcsöt tudjon teremni mindnyájunk életében. Gyertek, imádkozzunk ezért, valljuk meg bűneinket hangos szóval, imádkozván a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvéreim Isten dicsőítésére a 380-as énekünket. A 380. énekünk mind három versével dicsérjük Istent. Az első vers így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, mennyei édesatyánk, hálaadással köszönjük neked, hogy nem maradtál tőlünk távol, rejthetetlen és megközelíthetetlen fennségben. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban meglátogattad a bukott ember világát. És köszönjük, hogy azonosultál a mi sorsunkkal akkor, amikor Jézusban ember testet öltöttél. Amikor együttérző szeretettel lehajoltál az elesett emberhez, a kirabolthoz, az útszélen vérzőhöz, a kegyelemre szorulthoz. Köszönjük, hogy ma is leülsz velünk egy asztalhoz, és ma is a szemünkbe nézel, a szívünkbe látsz, és tudod, hogy ki milyen érzésekkel, gondokkal, fájdalmakkal, terhekkel vagy kérdésekkel érkezett ide. De azt is tudod, kinek van öröme, amiért hálát adhat neked. Istenünk, úgy szeretnénk őszintén megállni a te színed előtt. Akkor is, ha testi szemeinkkel nem látunk téged, szeretnénk lelkünkkel megérezni, a te közelséged örömét átélni, azt az üdítő, fölemelő, gyógyító, vigasztaló jelenlétet, amire oly nagy szükségünk van nekünk, törékeny létű embereknek, akiket olyan könnyen érhet a próba, a veszteség, a fájdalom, a csalódás, akik nem mindig látjuk napfényesnek az élet útját, akik fölött nem egyszer beborul az ég, és elsötétül a mindenség. Istenünk, köszönjük neked, hogy te életünk minden helyzetében úgy tudsz jelen lenni, hogy a mi életünk a te szavadra kiegyenesedjék, újból reménységgel teljen meg. Mennyei célt lássunk magunk előtt. Köszönjük, hogy így akarsz most is együtt lenni velünk, és így akarsz igéd által megszólítani minket, utánad sóvárgó gyermekeidet. Köszönjük neked mindazt, amit kaptunk eddig életünkben ajándékul tőled, az élet sok-sok szépségét. Köszönjük neked a mindennapi kenyeret, köszönjük neked a napfényt, köszönjük neked a nyári meleget, köszönjük neked a lélek táplálékát, az ige kenyerét, és köszönjük az üdvösség drága ajándékát, amit Jézusért megadsz minden benned hívőnek. Istenünk, kérünk téged, könyörülj rajtunk, és szólíts meg minket, és tégy minket engedelmes gyermekeiddé, hogy rá tudjunk hangolódni akaratodra, és ez legyen a mi életünk áldásának a forrásává. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 251-es énekünknek az első versét. 251-es ének így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét az Ézsaiás próféta könyvéből, a második rész első 5 verséből. Felolvasom Isten igéjét az Ézsaiás próféta könyvéből, a második rész első 5 verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Ézsaiásnak, Ámós fiának beszéde, amelyet látott Júda és Jeruzsálem felől. De hiszen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az Úr házának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá a pogányok. És eljönnek sok népek, mondván, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Ki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett, és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul. Jákobnak háza, gyertek, járjunk az Úrnak világosságában. Jákobnak háza, gyertek, járjunk az Úrnak világosságában. Tehát a testvéreim, a Biblia olvasó útmutató előírása szerint ezen a vasárnapon ez az igehirdetésnek az alapigéje. Ézsaiás prófétának ez a különleges látomása, az a látomás, ami Krisztus előtt a 8. század második felében született a nagy próféta Ézsaiás szívében. Ézsaiásról tudnunk kell azt, hogy Krisztus előtt a 700-as évek második felében élt és szolgált több évtizeden keresztül, 750 és 700 között, mások 740-et satszolnak, de mindenképpen ez a néhány évtized az, amikor Ézsaiás a különös szolgálatát végzi, mégpedig egy olyan korban, amikor Isten választott népének, Izraelnek az élete nagyon elrugaszkodik az élő Istentől, emiatt elvilágiasodik a nép lelki élete, a hitvilága, és bizony ebben az elvilágiasodásban kezd érni az a rettenetes nagy történelmi ítélet, ami az asszír fogságot fogja jelenteni Izrael népe életében, mégpedig a nagyobbik országrész, a 10 törzsből álló Izrael fog elbukni, amikor Krisztus előtt 722-ben az asszír sereg lerohanja, és jó részét a lakosságnak fogságba hurcolja. Nos, ebben az időszakban ezt a nagy történelmi katasztrófát megelőző korban, néhány évtizedben emeli föl a szavát Ézsaiás próféta, akinek a neve azt jelenti magyarul, hogy Isten üdvössége, vagy Isten üdvözít. Vagyis már maga a megjelenése, maga a neve is ennek a prófétának Istenre utal, akinél van a megoldás, akkor, amikor bűnei következtében elbukik ennek a választott népnek a nagy része. Tudjuk, 12 törzsből állt Izrael népe, és abból 10 törzsnyi nagyobbik országrész lesz az asszír fogságnak az áldozata. És Ézsaiásról még azt is tudnunk kell, hogy Manassé király uralkodása idején vértanú halált halt, állítólag a hagyomány szerint úgy, hogy üldözői elől menekülve egy nagy odvas fa kérgébe rejtőzött el, amikor felfedezték a király parancsára, ketté fűrészelték az odvas fát az oda rejtőzött prófétával együtt. Most testvéreim, Ézsaiás próféta kora távol esik nagyon időben tőlünk. Mégis nagyon különös az, hogy hasonló vonásokat tükröz a Krisztus előtti 8. században élt Izrael lelki állapota azzal, ami jelenleg mutatkozik, különösen Európa kereszténysége területén. Mert hogy az elvilágiasodás, az Istentől való elrugaszkodás milyen méreteket ölt manapság, azt hiszem, hogy nem kell különös részletességgel ecsetelni. Ma már elég bekapcsolni a tévét, rákattintani az internet híradásaira, kinyitni egy újságot, és szinte nincs olyan nap, de legalábbis hetente olvashatunk olyan híreket, amelyek arról tanúskodnak, hogy mennyire kificamodott ma már a közgondolkozás, hogy ma már a törvényhozó parlamentek asztalára olyan javaslatok kerülnek, és jóváhagyják ezeket, amelyek az emberi élet természetes rendje ellen szólnak. Tudjuk, hogy ma már elfogadott sok országban nem csak az abortusz törvény, hanem az eutanázia is, sőt annak már egy olyan változata is, ami még hátborzongatóbb, hisz ma már nem csak az történhet meg, ami az eutanázia törvény adta lehetőség szerint történt már évek óta, hogy súlyos, idős, beteg ember saját kérésére besegítenek az orvosok, hogy átköltözzön úgymond kegyesen ebből a világból, a szenvedés világából, a megnyugvás világába, a halálba, hanem ma már olyan kificamodott változata van az amúgy is kificamodott eutanázia törvényének, hogy ma már akár meg se kell kérdezni a beteget, a sokat szenvedőt, elég az orvosnak a döntése, hogy beadja a méreginekciót, anélkül, hogy konzultálna a beteg családtagjaival is. Ilyen eset már történt Hollandiában, és nem is mondták felelősségre az orvost. Nos, testvéreim, ha tovább részleteznénk, apróra bontva azt, hogy milyen következményei vannak az emberi társadalomra, az ember mindennapi életére nézve annak, hogy elrugaszkodott az ember Istentől, és egyre inkább elvilágiasodik a társadalom, és egyre inkább kiüresedik az isteni értékektől. Nos, azt hiszem, hogy messzire mehetnénk az ilyen részletek taglalásában, és egyre hátborzongatóbb érzések járnának át mindnyájunkat. Luther Márton nagyon találóan fogalmazott, a nagy reformátorunk, ugye ebben az esztendőben ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját, és ilyenkor gyakran hivatkozunk nagy reformátorainkra. Luther azt mondta nagyon ide találóan, e gondolatmenethez illően, hogy Isten elhelyezte az egyházat a világban, a sátán pedig a világot az egyházban. És egy nagyon találó helyzet leírás, ami nem csak a 16. századra volt érvényes, amikor Luther élt és szolgált, 500 évvel ezelőtt, hanem lám ma is egy az egyben ugyanígy érvényes. Miért helyezte el Isten az egyházat a világba? Miért helyezte el Isten az ő megváltott népének közösségét ebben a világban? A sötétségnek, a bűnnek, a gonoszságnak, az igazságtalanságnak, a méltánytalanságnak, a törvényszegésnek a világában? Jézus ad választ erre a kérdésre. Mikor azt mondja a tanítványainak, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyen épített város, mint ahogy nem rejthető véka alá, vagy más edény alá a meggyújtott gyertya, mert akkor rögtön ki fog aludni. Hanem a meggyújtott gyertyát, vagy mécsest, ahogy abban a Jézusi korban ugye használták, az asztalra tették, a középre tették, mint ahogy annak idején még mi idősebb korú emberek emlékszünk a petróleum lámpa használatára, azt is az asztal közepére tettük. Azért, hogy lehetőleg beszórja a teremnek a legnagyobb részét az a fény. Most testvéreim, Isten népe ebben a világban azért van jelen, hogy kovászként járja át ennek a nagy világnak a masszáját, mint ahogy a kovász átjárja a nagy liszt mennyiséget. Azért, hogy megkelessze, azért, hogy az a liszt, ami amúgy élvezhetetlen lenne, és ehetetlen, az a liszt átváltozzék a kovász erjesztése nyomán élvezhető, fogyasztható táplálékkal. Ha hiányzik a kovász a lisztből, nem lesz belőle kenyér. Ha hiányzik az egyház, az Isten megváltott népének közössége ebből a világból, akkor végső sötétségbe borul ez a hitetlen és gonosz világ. Ezért vagyunk keresztényekként, Isten megváltott gyermekeiként jelen ebben a világban. Hogy világítsunk, hogy elöljárjunk, hogy jó példát mutassunk, hogy bátorítsunk, hogy vigasztaljunk, hogy szeressünk, hogy segítsünk, hogy imádkozzunk egymásért, hogy törődjünk egymással, hogy lehajuljunk egymáshoz. Igen, ez hiányzott Izrael életéből a Krisztus előtti 8. században. Luther ezt a gondolatát úgy folytatja, hogy kerestem az egyházat, és a világban találtam meg. Kerestem a világot, és az egyházban találtam meg. Egy másik képpel lehetne illusztrálni ezt a gondolatot, hogy nagyon jó az, amikor egy hajót hordoz a tenger, az óceán vize a hátán. Mert így a hajó célba tud érni az utasaival, vagy azzal a sok-sok áruval, amit hajón szállítanak. De nagy baj az, amikor ugyanaz a víz, ami hasznára van a hajónak, mert a hátán hordozza és célba segíti őt, ugyanaz a víz behatol a hajóba, mert akkor elsüllyeszti a hajót. Most testvéreim, Jézus azt kérte az ő főpapi imádságában, halála küszöbén, a kis tanítványi közösségére vonatkozóan. Atyám, én nem azt kérem, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. Igen, ebben a gonosz világban helyezte el Jézus az ő tanítványi közösségét. De azt mondta, őriztessetek meg a gonosztól. Ne hatoljon be a ti éltetekbe, gondolkozásotokba, szellemvilágotokba a világ gonossága. Ne szivárogjon be a ti éltetekbe, közösségetekbe a világnak a gonossága. Őriztessünk meg a gonosztól. Ez volt Jézus egyik legnagyobb kérése az Atyához. Most testvéreim, amikor azt olvassuk itt Ézsaiás proféciájában, hogy eljön az idő, amikor erősen fog állani az úrházának hegye, hegyeknek felette, és magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak rejá a pogány, és eljön sok nép, és azt mondja, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útaira, és mi járjunk az ő ösvényein. Miért? Azért, mert ha közel megyünk a békesség fejedelméhez, akkor a kezünkben levő fegyvereket el fogjuk dobni automatikusan. És azt mondja, ez a különös profécia, ismerős ugye ez a látomás a bibliaolvasó embereknek, hogy eljön az idő, amikor az emberek fegyvereikből, kapákat, dárdáikból, metszőkéseket készítenek. És nép, népre kardot többé nem emel, és hadakozás többé nem tanul. Testvérek, ez 2300 évvel ezelőtt hangzott el. Kérdezhetnénk, mikor valósul meg ez a profécia? Mert hogy még mindig emelnek fegyvert népek más népekre. És még mindig lesújt egy-egy haragos ököl a másik emberre. Mikor valósul meg ez a profécia? Mihály Bulgakovnak, a neves orosz írónak a leghíresebb regénye, a Mester és a Margarita, és ebben Pilátus teszi fel a kérdést Jézusnak. És eljön az igazság országa? Eljön hégemon, válaszolja Jézus. Sose jön el, üvöltött Pilátus, olyan félelmetes erővel, hogy Jézus hátrahőkölt. Később ugyanilyen félelmetes dühöngése pecsételte meg a Jézus sorsát, amikor a szemébe ordítja, hogy bűnös vagy, bűnös, bűnös, és kiszolgáltatja őt a halálos ítéletre. Pedig Bulgakov regények leírása szerint alig néhány pillanattal azelőtt Pilátus még szerette volna fölmenteni Jézust. Mert hogy az egyik fő vád az volt ellene, hogy 3 nap alatt lerombolja a templomot, de újjá is építi azt. Persze tudjuk, hogy Jézus egyik kijelentését milyen módon tekerték ki a Jézus vádló. Hogy Jézus akarja lerombolni a jeruzsálemi templomot, és erre szította volna a népet is. Pilátus ezt a vádat egyszerűen őrültségnek tartotta. És Jézust nem is tartotta korábban bűnösnek, hanem csak elmeháborodottnak, zavart elméjűnek, aki valami fantasztikus látomást kergett, aminek semmi valóság alapja nincs. Hát ezért nem fogjuk halálra ítélni. De ennek a különös regénynek a folytatásában az olvasható, hogy ott áll Pilátus mellett az írnok, a kezében van egy pergamentekercs, és nyújtja Pilátusnak, hogy olvassa csak a következő vádpontot, amit megfogalmaztak a Jézus ellenfelei Jézus ellen. És ez a következő vádpont már nem holmi vallásos, zsidó dologgal kapcsolatos, hanem ez a következő vádpont már politikai színezetű. Tudjuk, ez benne van a Bibliában is. Ami a római császárral kapcsolatos. És akkor Pilátus megkérdezi, olvasva ezt a vádat, mikor dühös lesz, a vér a fejébe szökik, ordítva megkérdezi Jézust, hogy mondd csak, beszéltél te valamit a fenséges császárról? Ugye a római császárról volt szó. És azt mondja, igen, igen. Azt mondtam, hogy minden hatalom erőszakot tesz az embereken. És eljövend az idő, amikor nem lesz császár, semmiféle más központi hatalom. Az emberiség az igazság és a méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség. Amikor ezt hallja Pilátus, akkor rögtön megérti, hogy ez egy nagyon veszélyes bűnöző. Nem csupán egy őrült fantaszta, hanem ez a császári hatalmat, amelyik fegyverrel biztosítja az igazságot és a méltányosságot, ez a császári hatalmat alapjaiban támadta meg. És hát ezért méltó a halálra. És nyilván, mivel Pilátus a maga hatalmát is félti, mert ha császári hatalom netán összeomlik, akkor ő is vele együtt el fog veszni. Hát ezért likvidálni kell azonnal, sürgősen ezt a közveszélyes bűnözőt. És így már nyugodt lélekkel mossa kezeit, amikor kiszolgáltatja őt a halálos ítéletre. Nézzük meg ezt a mondatot még egyszer. Azt mondja Jézus, nyilván ez a regény író fogalmazásában így született meg. Az emberiség az igazság és a méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség. Kérdezhetnénk, hogy ez is hasonló ennek a regényírónak az elgondolása? Hasonló ahhoz, amit Ézsaiás prófétált meg Krisztus előtt a 700-as években? Egy megvalósíthatatlan vágyálomról van itt szó. ami egy forró agyú próféta fejében született valamikor régen, vagy egy regényíró fantáziájának a szüleménye csupán? Ábránd, amit hiába kergetünk? Mert hogy még nem jött el annak az ideje, hogy fegyvereinkből kapákat és dárdáinkból metszőkéseket készítsünk, és nép népre kardot többé ne emelje. De kérdezhetnénk, testvérek, hogy hol kezdődik az a típusú békesség, amiről ez a profécia beszél? Vajon akkor, amikor két korábban hadban álló nemzet kibékül egymással? Ilyenre már sok szép példa van a történelemben. Lásd, a 20. század történelmében, két világháború után, rájön a két vezető európai nemzet, a francia és a német, hogy ennek a sok hadakozásnak és ellenségeskedésnek semmi haszna nincs, és megszületik a nevezetes megbékélés a két nagy európai nemzet között. De ez még nem garantálja a világbékét, mert miközben a franciák és a németek nem háborúznak évtizedek óta egymással, a föld sok más pontján mindig valahol háború van. De nem kell kimenni a véres csatamezőkre, ahol bombák hullanak, Szíriában ez történik jelenleg, hanem menjünk be egy kicsit a háztartásokba, a családi otthonokba, a zárt ajtók mögé. Nem egyszer jártam már úgy családlátogatás rendjén, amikor mentem föl egy-egy tömbház lépcsőházán, hogy egyik vagy másik ajtó mögül a családi csatazaj hallatszott ki. És bizony olyankor úgy elszorult a szívem. És nem egyszer halkon kezdtem imádkozni a számomra ismeretlen hadakozókért, hogy béküljenek meg. Mert jaj, sokszor minket is hatalmába kerít az indulat. Nem kell atombombára gondolni. Nem kell az orosz és amerikai nagy fegyveres versengésre gondolni, ami több milliárd dollárt emészt fel naponta, hanem elég arra gondolni, amikor én nem tudom az ökölbe szorított kezemet simogatásra kiengedni. Én nem tudom fékezni az indulataimat, és két szót mondok pluszba, és az már fölgyújtja a másik ember szívében a haragot és a gyűlöletet. És lehetne itt még sorolni apró pénzre váltva, hogy hol tanulják meg a népek azt a fajta békességet, amiről itt a prófécia beszél. Emlékszem, testvéreim, kommunista időkben, annak idején előírásszerűen kötelező volt időnként béke prédikációkat mondani a templomi szószékeken. Különösen, amikor ugye a nagy diktátorunk Ceausescu ilyen nagy békeharcosként mutatkozott a világ színpadján, akkor bizony kellett prédikálni a békéről. És kellett még jelentést is tenni az állami hatóságoknak, hogy X lelkész mikor prédikált utoljára a békéről. És egyik elmés lelkész kollégánk ilyen választ küldött be a hatóságoknak, hogy a mi templomunkban minden prédikáció béke prédikáció. Mert mi más lenne az Isten szava, ha nem az egymás közti megbékélésre serkentés? Mi más lenne az Isten üzenete, mint sem a bukott, Isten ellen lázadó embert megbékítő szándékú Isten, aki azt mondja Pál apostol által 2 Korintus 5-ben, hogy béküljetek meg az Istennel. És hát itt kezdődik az a hangzatos világbéke. Ugye milyen gazdag a mi anyanyelvünk, Mert a béke és a békesség, ez két külön fogalom. És tudjuk, hogy a Biblia többnyire a békesség kifejezést használja. Mondhatnánk úgy, hogy a béke egy világi törekvés, ami nem sok eredménnyel jár, a békesség pedig egy isteni program. Amikor Isten maga a megbékítő fél, ő kezdeményezi az emberrel is a megbékülést, mégpedig komoly árat fizetve ezért Jézus Krisztus áldozatában, amikor a golgotai kereszten minden bűnünk terhét, békétlenségünket, lázadásunkat, minden másféle bűnünk terhét magára veszük, azért, hogy így bűnbocsánatot nyerve igazi belső békességre jussunk Istennel, egymással és önmagunkkal. Ezért mondja itt a profécia, hogy eljön az idő, amikor egymást buzdítják a népek, és azt mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő utaira, és mi járjunk az ő ösvényei. Mert tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéle. Hol lehet megtanulni azt az életmódot, ahol az ember igazi belső békességben él, és külső békességben fele barátjával? Nyilván ott, az Isten hegyén. Ugye ez a profécia az Ószövetség világában, Izrael földjén születik, és ott a Sion hegyét, a templom hegyét nevezték egy szent helynek, ahol lehetett találkozni Isten szín előtt egymással is, és megbékülni. Mint ahogy egy templomi közösségben ma is bárhol csendben, békességben ülünk egymás mellett, nem esünk egymás torkának, nincs veszekedés, nincs vita, mint a családi otthonokban, hanem az Isten jelenlétében megbékült lélekkel, terhektől mentesen megyünk tovább az Isten áldásának a birtokában. Testvéreim, nagy szüksége van ennek a mai világnak arra, hogy valamilyen formában az Isten mai megváltott népe úgy munkálja ezt az Istennel és egymással való megbékélést, hogy annak legyen hathatós nyoma a hétköznapjainkban. Mert ott, ahol Istentől tanuljuk a fegyverletételt, és ahol Istentől tanuljuk az ő tőle nyert bocsánat birtokában az egymásnak való megbocsátást is, ott megszületik valamilyen formában az a mennyei béke, amire oly nagy szüksége van e békétlenkedő világnak. És nyilván, hogy ebben Isten megváltott mai népének elől kell és elől lehet járnia. És mi hiszük azt, amit a Szentírás ilyen tömören fogalmaz, hogy a jövendő a béke emberéjé. Mert a fegyverrel kezében másiknak rontó ember önmagának is árt, nem csak a fele barátjának. Ezért mondta Jézus, amikor Péter hirtelen indulattal, úgymond jó szándékkal meg akarta védeni Jézust az elfogók elől, Gecsemáné kertjében, tedd helyére a szabjádat, mert aki fegyvert fog, fegyverrel fog elveszni, fegyver által fog elveszni. Mert hogy fegyvert rángató emberre a másik is fegyvert fog rántani, és kölcsönösen egymás életét fogják kioltani. És ettől akar megóvni minket Isten, és ezért mondja, gyertek, gyűjjetek az Úrházának hegyére, oda, ahol megtartó beszéd jön az Isten szájából. És ezt tanulgassuk közösen együtt úgy, ahogy mondják itt azok, akik keresik a profécia értelmében Isten jelenlétét, hogy járjunk az ösvényeink, és tanuljuk az Isten útját, mert ez a megtartatásnak, a megmaradásnak, ez a jövőnek az útja. Gyertek, Jákob háza, járjunk az Úrnak világosságában, zárul a profécia. Mert a sötétségben botorkálók egymásnak ütköznek, elbuknak, verembe esnek, a világosságban járók pedig céltudatosan haladnak előre, egymásra, önmagukra vigyázva és figyelve. Amen. Gyertek testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 468-as énekünknek az első versét. 468-as ének így kezdődik. Kövesd a Jézus, kövesd még ma. Imádkozzunk! Édesatyán, köszönjük hálaadással, hogy nem csak az Ószövetség idején mutattál rá egy olyan pontra, ahova összegyűlhettek pogányok és izraeliek egyaránt, hanem ma is sok-sok olyan pontja van ennek a világnak, ahova össze lehet gyűlni, a te beszédedet meghallgatni, ahol le lehet rakni a lelki terheket, ahol ki lehet engedni az ökölbe szorult kezet, és ahol békejobbot lehet nyújtani egymásnak. Köszönjük Istenünk, hogy te Jézus Krisztusban nyújtottad számunkra ezt a békejobbot. Köszönjük, hogy ő engedelmes fiúként ment a keresztre azért, hogy minden bűnünktől szabaddá tegyen minket, és megbékéltessen minket az ő áldozata árán, veled, a mi atyánkkal, és fele barátainkkal egyaránt. Köszönjük Istenünk, hogy ma is tanulgathatjuk tőled a békesség útját, az egyetértés útját, a megszentelődés útját, az igazság útját, a méltányosság útját. Istenünk, egy olyan világban élünk, ahol nem sok jele mutatkozik annak, hogy eljönne az igazság országa. De ott, ahol a te gyermekeid komolyan veszik a te uralmad megjelenítését, megélését, ott már is kicsiben megjelenik az Isten országa. Ott már is a te uralmad jelei mutatkoznak, és ennek lesz pozitív kihatása a környezetre, és ennek a nyomán sok-sok szívben igazi öröm és derű fakadhat a te jóságod kiáradása nyomán. Istenünk, áld meg mindazokat, akik még nem lelték meg szívük békességét és nyugalmát te benned. Áld meg azokat, akik még vergődnek, akik még nyugtalan szívvel keresik életük nyugvó pontját. Hadd találják meg Jézus Krisztusban a békesség fejedelmében. Istenünk, imádkozunk a betegekért, a szenvedő testvéreinkért, légy áldott orvosuk. Imádkozunk a gyászoló testvéreinkért, közelebbre azért a családért, ahol a tegnap volt temetés. Imádkozunk a te vigasztaló jelenlétedért, áldó szeretetedért. Köszönjük neked, hogy megerősíted a gyászoló testvéreink szívét a feltámadás reménysége által. Jézusért kérünk, áld meg a hétköznapjainkat, küzdelmeinket, terveinket, munkánkat. Könyörögünk, Urunk, adj erőt a sok-sok feladat elvégzéséhez, és adj szeretetet és türelmet az egymás között végzett szolgálatban. Köszönjük neked, Atyánk, hogy Jézusért könyörülsz rajtunk, és elfogadott szívünk háláját, kéréseink, könyörgését egyaránt. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott vagy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, a hirdetéseket. A szeretetszolgálati külön perselyben mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a Küküllő Boldogfalvai kis református gyülekezet anyagi támogatására. Simon János volt segédlelkészünk, szolgál ott, és küldött segélykérő levelet. A parókia felújításán fáradoznak, várván a második gyermeküket, nem tudom, ha azóta meg nem érkezett talán. A miénk megérkezett, hadd közöljem örömmel a testvérekkel, az ötödik unokánk, elmúlt hétfőn kicsit korábban a kelletténél, de épp egészségesen jól van anyuka és kismama egyaránt. Testvérek, a tegnapi nap folyamán utolsó útjára kísértük gyülekezetünk közösségéből Sallag Irén asszony testvérünket, aki életének 86. évében hunyt el, a Bulgár utca 25 szám alatt lakott. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének vigasztalását, kedves férje, a gyermekei, az unokái, a dédunokái és a testvére részére. Megjött az Éjféli Kiáltás című folyóirat, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik ezt a lapot. Isten áldjon meg minket, és tegye a mai napunkat is az ő jelenlétében gazdaggá. Folytassuk együttlétünket, testvérek, a 468-as előbb megkezdett énekünknek a második versét énekeljük, hitvallástételre készülve. A 468-as ének így kezdődik. Gyermekem, kövesd szelíd szavát.
Dicsőd egy forró, a majd stane szabadon. Fogad elében az égi hang, Jézus szabadó jön.
Valljuk meg a mi hitünket, testvérek, a heidelbergi KT-nk alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük fennálló énekül testvérek a 90. Zsoltár első versét, Te benned biztunk elejétől fogva. Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.